Isten igéjét olvasom Mózes első könyvéből, a 18. rész 1-től 15. verséig. Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, ha megnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá. Én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el. Ők azt felelték, tedd azt, amit mondtál. Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és azt mondta, siess, dagasz meg három érték finom lisztet, és süss lángost. Kiszaladt Ábrahám a csordához is, fogott egy szép szopós borjút, és odaadta a legényének, azt pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, meg vette a borjút, amelyet elkészítetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek. Azután ezt kérdezték tőle, hol van Sára a feleséged? Ő így felelt, itt a sátorban. Egyikük azt mondta, egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek Sárának fia lesz. Sára meg ott hallgatózott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és azt gondolta. Miután megvénültem, lehet egy gyönyörűségem, meg az Uram is öreg. De az Úr megkérdezte Ábrahámot. Miért nevetett Sára, és miért mondta, ugyan hogy szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára azonban tagadott, mert félt. Azt mondta, hogy nem nevetett. Az Úr azonban így szólt, de bizony nevettél.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy úgy lehetünk itt, mint akik tudják, hogy te hívtál meg bennünket a te jelenlétedben. Mert bár mi építettük ezt az épületet, és bár emberileg mi vagyunk azok, akik cselekszünk, szólunk, beszélünk, énekelünk, imádkozunk, de mégis tudjuk, hogy mindent megelőzött a te hívásod, a te szavad, hogy bennünket megszólítottál, elvezettél önmagadhoz. Köszönjük, hogy szeretetedet az Úr Jézus Krisztusban kiárasztottad ránk. Köszönjük, hogy ő eljött ebbe a világba, hogy világosságunká legyen. Köszönjük, hogy benne új életet adtál. Köszönjük, hogy szent lelkedet adtad nekünk, aki által kiáltjuk, hogy Abba atyánk, édesatyánk. Köszönjük, hogy te hívtál hát meg minket, és így jövünk te hozzád. Téged keresve és eléd hozva egész életünket, nem csak a lelkünket, hanem mindezt, amik vagyunk és amink csak van, családunkat, munkahelyi kérdéseinket, anyagi ügyeinket, múltunkat, jövőbeli terveinket. És köszönjük, hogy te azt mondod, hogy aki te hozzád jön, azt te semmiképpen el nem küldöd. Urunk, mégis azzal kell jönnünk te eléd, hogy megvalljuk a mi gyakori hitetlenségünket, amint te szóltál, és Ábrahám és Sára hitetlen volt és nevetett, talán zavarukban, valahogy így vagyunk mi is, amikor ígéreteket adsz, amikor megszólítasz, amikor engedelmességre hívsz, és mégis azt kell látnunk, hogy a te szavad leperget rólunk. Bocsásd meg minden engedetlenségünket, minden hamisságunkat, amellyel ma eléd jövünk. És köszönjük, hogy megbocsájtasz. Köszönjük, hogy kérhetünk, hogy szent lelkedet adjad most nekünk. Szólíts meg bennünket, és ajándékozz meg minket önmagaddal. Az Úr Jézus Krisztus nevében hallgass meg minket. Amen. Istenek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom nektek. Írva található a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében, a 2. versben a következőképpen. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Kedves testvérek, január elején terveztem, hogy a múlt vasárnapra terveztem, hogy a vendégszeretetről fogok szólni a gyülekezet előtt, és ennek két oka volt. Az egyik, hogy volt egy beszélgetésem egy gyülekezeti taggal a házi csoportokról. És ez a beszélgetés nyitotta fel az én szememet arra, hogy mennyire fontos lenne a vendégszeretetet úgy látni, mint a mai világban a missziónak az egyik elsődleges formáját, a befogadást, a nyitottságot. Aztán egy másik ok, amiért szükséget éreztem annak, hogy beszéljünk vendégszeretetről és misszióról, a kettő összefüggéséről, hogy a lakótelepi fiatalok között végzett munkánk ide a templomba költözött, mivel a Regős utcai helyiséget a megállapodás értelmében vissza kellett adnunk az önkormányzatnak. Ez azt jelenti, hogy minden péntek este egy 20-30-40 lakótelepi, nem a legkönnyebb fajtából való fiatal van itt a templom előterében, ahol játszanak, csocsóznak, a templom előtt cigarettáznak, csikeket szórnak szerteszét. Hogy csütörtök esténként egy kis zenekar van, akik itt együtt zenélnek. Ezekre még visszatérek. De ez is összefügg a vendégszeretettel. Úgyhogy régóta érik bennem, hogy szólni kell erről. Ugyanakkor valami nagyon megnehézíti a számomra, hogy a vendégszeretetről beszéljek a mai napon, mégpedig az, hogy mégpedig a saját kudarcom. Tudnék, a héten egyik délután nagyobbik lányunk Boróka két barátnőjével állított haza, mondván, hogy mivel elmaradt a zeneóra, ők most játszani szeretnének. És mi feleségemmel ennek nem adtunk teret. Először azért nem, mert már amúgy is nehezteltünk rá, hogy egyre későbben jár haza. Iskola után mindig beszélget a barátnőjével, ami jó. És ezen a napon is már igencsak későn érkezett meg, és még hozott két másik gyereket magával. Azt mondtuk, hogy eleve már volt bennünk valami harag, hogy hát tessék hazajönni időben. Aztán nem tetszett nekünk, hogy váratlan helyzet elé állított. És különben is úgy gondoljuk, hogy hétköznap délutánonként bőven van elég lecke, bőven van elég külön óra, így is alig jutunk mindezek végére. Az ilyen barátságok maradjanak péntekre, maradjanak hétvégére. Úgyhogy a kislányok elmentek. Mi pedig utána éreztük azt, hogy bár mindez igaz, de rosszul döntöttünk. És a mai napig ez engem nagyon fáj, hogy rosszul döntöttünk. Mondtuk is este Borókának, hogy bocsánat, rosszul döntöttünk, nem volt ez így jó. A zsidókhoz írt levél szerzője azonban azt mondja, hogy a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek. És ez egy bibliai parancs. Nagyon érdekes, hogy az összefüggés, ahol olvassuk ezt. A zsidó levélben megfáradt keresztényeket buzdít a Szentíró, hogy ne adjátok fel a hiteteket. És aztán, amikor eljut ehhez a részhez, akkor több mindent így vezet be, hogy ne feledkezzetek meg. Ne feledkezzetek meg a foglyokról. Vagy azt mondja, ne feledkezzetek meg a vezetőitekről. Ne feledkezzetek meg a jótékonyságról és az adakozásról. Ebben a részben mondja azt, hogy legyen tiszta a házas élet. És mindezek összefüggésében azt mondja, ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről. A vendégszeretet tehát a keresztény életben és a keresztény szolgálatban ugyanazt a fontosságú helyet kapja, mint a foglyok meglátogatása, mint a vezetőkért való imádság, mint a jótékonyság, az adakozás, a házas élet tisztasága. A római levélben Pál apostol így fogalmaz, hogy gyakoroljátok a vendégszeretetet. Vagy ha lefordítjuk az eredeti szót, azt mondja, hogy üldözzétek a vendégszeretetet. Azaz tudatos erőfeszítésről van szó. Valaki így fogalmazta, a keresztény vendégszeretet sokkal kényelmetlenebb kell, hogy legyen, mint a világi. Sem az időt, sem a vendéget nem mi választjuk. Azaz nem barátok közötti együttlétről, társasági együttlétről van szó, hanem arról, hogy az otthonunkat, vagy ahogy beszélni fog róla, bármi más javainkat és önmagunkat az Isten ügyért osztjuk meg rászorulókkal. Szeretném ezt kicsit végigtekinteni először a Bibliában. Az Ószövetségben ez a kötelesség magától értetődő gyakorlat. A lekcióban olvastunk Ábrahámról, amikor megjelenik három idegen, akiről semmit nem tud Ábrahám nyilvánvalóan, és azonnal mindent megtesz, hogy megvendégelje ezt a három idegent. Felkel délutáni sziesztájából, elkészíti a legjobb állatot, és mindent megad ezeknek az idegeneknek. Izrael törvénye mindig is védte az idegeneket, a jövevényeket. Együtt kezeli őket az árvákkal és az özvegyekkel. Azt mondja, hogy Istenről, hogy Isten igazságot szolgáltat az árváknak és az özvegynek, szereti a jövevényt, kenyeret és ruhát ad neki. Aztán tiltja az idegenek anyagi és gazdasági kihasználását. Nekik is jár a szombatnapi nyugalom. Sokkal később pedig Salamon, aki az első templomot építi Izraelben, a templom felszentelési imádságban így imádkozik. Még az idegent is, aki nem a te népedből való, de eljön messze földről a te nevedért, te hallgasd meg, hogy megismerje neved. Aztán háttérünk az Új Szövetségbe, akkor azt látjuk, hogy Jézus a szolgálatában épít a vendégszeretetre. Látjuk őt Simon és András házában, a két tanítvány házában. Aztán van egy család, aki nagyon kedves Jézusnak, és ennek a családnak az otthonába újra és újra megfordul. Mária és Márta és Lázár ezek. Aztán azt látjuk, hogy a szolgálatának fontos eseményei éppen az asztal körül történnek. Simon farizeus házában vacsorázik, amikor bejön egy asszony, aki bűnbánatot tart. Vagy Lévi, egy megtérő vámszedő otthonában egy nagy partin vesz Jézus részt. Sőt, még az utolsó vacsorát is, ami nyilvánvaló az egyik legfontosabb, legszentebb dolog Jézus számára. Még az utolsó vacsorát is valaki másnak az otthonában fogyasztja el. Amikor a tanítványait kiküldi, ugyanerre épít, maradjatok annál, aki befogad benneteket. A korai egyház missziói munkába ez jelenik meg. Az apostolok, az egyházat, az evangélisták, az utazó proféták a keresztények hajlékaiban szállnak meg. Péter apostol például egy Simon nevű Tímár házában van, amikor egy látomást lát, ami arra vezeti őt, hogy menjen és hirdesse a pogányoknak, a nem zsidóknak az evangéliumot. Pált pedig és a munkatársait Lídia fogadja be, az az asszony, aki Filippiben élt és tért meg. Azt lehet ezek alapján mondani, hogy a keresztény ember számára sokkal többről van szó, mint egy társadalmi szokásról. Hogy a vendégszeretet az a keresztény életnek a része. És mégis azt kell mondanunk, hogy még ennél is sokkal többről van szó. És erre utal a zsidókhoz írt levélnek, amit olvastam, annak a résznek a második vers, második fele. Mert egyesek tudtokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Hát Ábrahám tényleg jól járt, hiszen az a három idegen nem más, mint az Úr követe. Maga az Úr, aki megjelenik neki. Ábrahám jól járt, mert olyan üzenetet kap az Úr követétől, az Úr angyalától, amelyre mióta vár már, ami a legfontosabb számára. Egy év múlva fiat fog születni. Hát ez egy nagy áldás, így megéri vendégeket fogadni, de vajon várhatunk-e mi hasonlóra? Hogy egyszer csak az idegenben maga Isten érkezik el hozzánk. Hogy egyszer csak az idegenben, akit befogadunk, maga az Úr érkezik el, és valami olyat mond, és úgy jön el hozzánk, ami az életünket alapvetően meghatározza és formálja. És hát el azt mondjuk, hogy hát valószínű, hogy nem. Azt kell látnunk, hogy az angyal szó jelentése követ, küldött. Az Úr küldötte. És bizonyos értelemben mindenki, aki az Úr küldötte, az Úr maga. Jézusnak erről nagyon fontos mondani valója van. Hiszen Jézus arról beszél egy történetben, hogy jövevény voltam, és befogadtatok. Amikor arról beszél, hogy az utolsó megállunk ő előtte, akkor mondja ezeket a mondatokat. Jövevény voltam, és befogadtatok. Másoknak azt mondja, jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mind a két csapat azt mondja, hát mikor láttunk volna téged, Jézus, hogy jövevény voltál? És Jézus azt válaszolja, tudjuk jól, hogy amikor egyel megtettétek e kicsinyek közül, velem tettétek meg. Amikor egyet nem fogadtatok be, engem nem fogadtatok be. Az idegenben, a rászorulóban Jézus, aki közeledik, Jézus, aki érkezik hozzánk, Jézus az, aki meglátogat minket, az Úr követe ő. Aztán, ha tovább megyünk a vendégszeretet mélységeibe beletekintve, akkor azt kell látnunk, hogy Jézus maga az idegen. Úgy beszél a János evangéliumában, hogy Jézus az övéihez jött, amikor Isten emberré lesz Jézusban. Akkor Jézus az övéihez, az ő világába jött, mert ez az egész világ az övé. Ott volt a teremtésénél. És mi történik? Az övéi nem fogadták be őt. Hiszen a történet vége, hogy Jézust keresztre feszítjük, Jézust kivégzik. A mi Istenünk idegen ebben a világban. A mi Istenünk jövevény ebben a világban. A mi Istenünk akaratának, törvényének, igazságának, szentségének, inkább kérdezem, van helye a mi világunkban? És mindenki azt kell mondanunk, hogy nincs. Nem igazán. A világ a maga egészében nem fogadta be Jézust. Mi, keresztény emberek, Krisztus követők, hányszor nem fogadjuk be őt. És mégis egyesek befogadták, folytatja János. Megint csak azt mondjuk, mi vagyunk azok, akik azt mondtuk az életünk egy pontján, hogy igen, Úr Jézus Krisztus, látjuk, hogy te vagy az Atya küldötte. Jöjj a mi életünkbe, költözz be a mi életünkbe. És onnantól kezdve, amikor belép az életünkbe, és amikor befogad minket a maga otthonába, a mennybe, onnantól kezdve, valamilyen értelemben mi is idegenné, jövevénnyé lettünk ebben a világban. Az Isten népe idegen és jövevény ebben a világban. Az Ószövetségben azt mondja Isten, azért fogadjátok be a jövevényeket, mert ti is jövevények voltatok Egyiptomban. Az Új Szövetségben azt olvassuk, hogy ez a világ nem a mi otthonunk. Idegenek és jövevények vagyunk a földön. Jézussal együtt idegenek vagyunk. Befogadjuk-e az idegent? Gyakoroljuk-e a vendégszeretetet? Teret adunk-e a szívünkben más embereknek? Mert a vendégszeretet alapvetően Jézus Krisztus szeretete. Nem vendégeskedés elsősorban, nem egyenlő a jó háziasszony vagy a jó házigazda munkájával. A vendégszeretet egy lelki hozzáállást feltételez. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Ezt mondja Pál apostol, fogadjuk be egymást, ahogyan Krisztus befogadott minket. Csak hát ez az a lelkiség, aminek mindent ellentmond a mi világunkban. A vendégszeretetnek a lelkisége, a lelki hozzáállás, annak a gyakorlása idegen a világban, ellentétes a mai kultúrával. Az az alaphozzáállás, amit magunkban lélegzünk, akármilyen híresnek is mondott a magyar vendégszeretet, nagyon távol áll tőlünk. A bezárkózás jellemez minket. És ennek több oka van. Az egyik oka az, hogy legalábbis a városi ember minden értelemben megtelt. Kitehetjük a táblát, ki is tesszük, ha nem is valóságosan. Megteltem, köszönöm szépen, ennyi volt, elég volt. Mindannyian, a legtöbben így éljük az életünket. És mivel megteltünk, képtelen vagyunk bármit befogadni. Tele van a naptárunk, nincs időnk, tele van a fejünk mindenféle elintéznivalóval, ügyes-bajos dologgal, nincs intellektuális kapacitásunk még egy embert meghallgatni. Kialakult az a ritmus, az a hozzáállás, hogy elmegyünk a dolgok mellett. És a váratlan események, a váratlan vendégek, a váratlan követek nem férnek bele teleprogramozott életünkbe. Hát tudom, hogy semmi baj nem lett volna, ha mi azt mondjuk, hogy maradjanak ott a gyerekek, csak ez az attitűd, ez a hozzáállás. Ez alapvetően azt mondta, hogy most nem ennek van az ideje, nem erre készültünk. És ez az, ami rossz irányba vezetett akkor abban a döntésben engem. Tehát egy szűrő van rajtunk. Túl akarjuk élni az információt, a dolgok pörgését, és ebben nem fér be a váratlanul megjelenő. És közben az Isten küldötteit és követeit zárjuk ki az életünkből. A másik ok, amiért nem engedjük be az embereket az életünkbe, az a gyanakvás és a félelem. Persze sokszor nem minden alap nélkül, de azt is látnunk kell, hogy talán a világ mégsem annyira rossz, mint amennyire ezt láttatja velünk a média. És ez is bezár minket egyre jobban. Bezárja a szívünket, bezárja az értelmünket, bezárja az otthonunkat. És nézzétek meg, hogy ez hogy jelenik meg az épített környezetben. Ez a lelkiség, ez az attitűd megjelenik a környezetünkben, fizikai valóságában. Rácsok, rácsok hátán. Zárak, zárak hátán. És persze, hogy kell, hát tudjuk, lopnak. Sokan törnek be a lakótelepen is. De közben ez egy attitűd is, ami egyre jobban megépül bennünk. Az elmúlt időszaknak, legalábbis Magyarországon, aztán nyugati világban, nem csak az elmúlt időszaknak, az építési formája a lakóparkok építése, amelyek zárva vannak már a kezdetben. Tudnélik, ebbe a lakóparkba, ahol a kényelmünk, a biztonságunk, esetleg a gazdagságunkat őrizzük, nem lehet bemenni. Egyre több olyan lakópark épül, ami csak bizonyos embereké. És gondoljuk végig, hogy bizonyos emberek máshol laknak, máshova járnak iskolába, máshova járnak dolgozni, máshol vásárolnak, máshol szórakoznak, mint más emberek. A tehetősebbek és a kevésbé tehetősek élete egyre jobban elszigetelődik egymástól. Micsoda bizonyságtétel ebben a világban? Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, mert egyesek angyalokat vendégeltek meg. Fogadjátok be tehát egymást éppen ebben a világban, ahogyan Krisztus is befogadott minket, Krisztus dicsőségéről. A vendégszeretet tehát ugyanolyan keresztény szolgálat, mint az imádság, az adakozás, az evangélium hirdetése, a könyörületesség, a bőjt, az evangélizáció, a profécia, a gyógyítás. És így kell ezt látnunk az életünkben. Dolgozunk tehát ezen a lelkiségen. Dolgozunk azon, hogy átgondolva újra és újra, hogy Jézust befogadtuk, aki idegen ebben a világban. Jézus befogadott minket, akik nem vagyunk jobbak, mint bárki más. Akkor vajon hogyan és mi módon növekedhetnénk abban, hogy mi is befogadjunk más embereket. És gyakoroljuk ezt, hogy a kívülvalókat meglátjuk és bevonjuk, bevezetjük a többiek közé. Milyen világos ez az iskolában egy osztálytársal vagy egy olyan diáktársal, akit valamiért mindenki a periférián hagy, a perifériára szorít. Milyen nyilvánvaló, hogy őt be lehet vonni. Én megnyithatom az életemet előtte. Talán ugyanez a munkahelyem. Bármilyen emberi közösségben, ahol vagyunk, ahol egyesek kikerülnek a szélre, akit mások átlépnek és átnéznek. Vajon be tudjuk-e mi őket fogadni szívünkbe, az életünkbe? Aztán, hogy a gyülekezetről szeretnék még a végén kicsit gondolkodni és rámutatni dolgokra, erről szól a házi csoportoknak az élete. Köszönet mindazoknak, akik vállalják azt a nem kis kényelmetlenséget, vagy azt az áldást, hogy hétről hétre megnyitják az otthonukat egy házi csoport számára. Gondoljunk el, akik nem tennénk ezt meg. Nehéz, szolgálat, és áldást jelent nekik. A másért nem azért, mert ők rendszeresen ott vannak. Éveken át a mi otthonunkban is volt házi csoport. Néha nehéz, néha fárasztó. De végül a templomról szeretnék egy kicsit beszélni. Mert az épületet nem úgy építettük, hanem már úgy imádkoztunk érte. És úgy kezdtünk el áldozatot hozni érte, hogy azt mondjuk, hogy legyen ez a ház, az imádság háza minden népeknek. Mindvégig arról beszéltünk, hogy legyen ez az épület nyitott mindenki számára, akiket Isten önmagához hív. Azt is tudjuk, ez nem az épületen múlik pusztán, hanem rajtunk, akik benne, most így mondom, élünk és lakunk. De ezért van az, hogy örülök, amikor itt vannak ezek a fiatalok, péntek esténként. És sokszor nagyon bosszus vagyok, mert most is látom, hogy ott van a rágógumi a földön, és nem ezért építünk templomot. De meg kell nyitnunk azt, amink van, mert itt van egy hely, ahol szabadon, alkohol, drog nélkül, mert ha hatás alatt vannak, nem jöhetnek be, ahol szabadon eltölthetik a szabad idejüket. Péntek esténként. És Szabolcs, aki ezt a munkát vezeti, meg Zoli, aki hegedült, aki minden héten itt van, ők fogadják be ezeket. Ha valaki szeretne még befogadni ilyen fiatalokat az életébe és a szívébe, szükség lenne emberekre, péntek este. Aztán bejövünk a templomba egy ponton, ez egy új fejlemény, és itt ülnek és beszélgetnek és imádkoznak is már néhányan, illetve meghallgatják, hogy imádkozunk. Én még nem voltam ilyen itt. Azt szeretném, hogyha éreznénk, tudnánk, hogy nem csak az az Isten befogadása, hogy itt ülünk vasárnap délelőtt, hanem nyitott ez a ház. Ahogy nyitott a babama körnek, és bárki akár hisz, akár nem hisz, akár még nem hisz, szeretettel várjuk őket péntek délelőttönként a babamama körbe. Hogy a presbitériumi döntés alapján hétköznap délelőttönként hamarosan egy angol tanfolyam fog indulni a kismamák számára a templomba, hogy kapjanak kihívást ebben az időszakban, amíg otthon vannak a gyermekeikkel, hogy olyan készségeket, ami segíthet majd elhelyezkedniük. Ahogy megnyitjuk a nyugdíjas klub számára, ahogy csütörtök esténként néhány fiatal itt zenélhet, nem egyházi énekeket, nem, és többen már hallottak, és volt, akinek megütötte a fülét, hogy mi ez a zene itt, miért csináljuk itt, hadd mondjam el. Azért van itt a templomtérben, mert még nincs más alkalmas helyre. Ha lenne más, máshova mennénk. De miért csináljuk ezt egyáltalán? Azért, mert azok a fiatalok, akik az utcán csellengenek, akiknek nem nagyon vannak céljaik, akik nem nagyon szoktak hozzá ahhoz, hogy létrehozzanak valamit, akik nagyon mások, mint a mi gyülekezeti fiataljaink, mert mi egy más réteg vagyunk, valljuk be. Itt a fiatalok, tizenévesek, gimnáziumba járnak, tanulnak, felvételiznek, ők nem. Hogy ők valamit létrehoznak, valamire készülnek, az már önmagában érték. És arra készülnek most, hogy fel fognak lépni a törökugrácai iskolának, az alapítványi báján, úgyhogy már hetente kétszer próbálnak, és lelkesek, mert valamit csinálnak. Ne feledkezzünk meg a vendégszeretetről, mert egyesek angyalokat vendégeltek meg. A babamama körben, a nyugdíjas klubban, a fiatalok között Isten küldöttei érkeznek hozzánk. És nem csak azért, hogy mi befogadjuk őket, hanem azért, hogy megváltoztassanak minket. Beszélgettek a testvérek már hajléktalanokkal? Hogy került az utcára? Mit csinálod? Hogyan él? Ez is a befogadás. És ha megtesszük, másképpen fogunk gondolni rájuk. Befejezésül tehát a Páli ígét mondom. Fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott titeket az Isten dicsőségére. Amen.
Imádkozzunk! Köszönjük, Atyánk, hogy befogadtál bennünket. És nem nézted azt, hogy milyen terheket, milyen hiányosságokat, milyen gyarlóságokat hozunk magunkkal, hanem kitártad a karodat felénk, és azt mondtad, hogy jöjj, gyermekem, szeretlek. Áldunk téged, Úr Jézus, hogy azért, hogy ez megtörténhessen, az életedet adtad. Nem kis apró áldozatokat vállaltál, nem az időrendedet borítottad föl, nem az otthonodba szorítottál egy kis helyet, hanem emberré lettél, szolgai formát vettél föl, és engedelmeskedtél a halálig, még pedig a kereszt halálig. Köszönjük, hogy ezzel utat nyitottál számunkra az Atyához. És most te, aki az Atya jobbján ülsz, dicsőségben helyet készítesz számunkra. Urunk, kérünk, hogy melegítsd fel a mi szívünket, hogy a te hatalmas ajándékodat elfogadva, ami emberi önző életritmusunk megváltozzon, hogy nyitottakká tudjunk válni mások befogadására, hogy meglássuk a másikban a te angyalaidat, téged magadat. Urunk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor nemet mondunk, és ezer okkal megindokoljuk, de az igazi ok, hogy a szívünk kemény, és nem akarunk áldozatot hozni. Kérünk, hogy vedd a kezedbe a mi szívünket, hogy tudjunk szeretni, ahogy te szerettél. És hogy a befogadás vágya ne egy kívülről kapott feladat legyen, hanem belülről, a te lelked által a szívünkből jöjjön. És így a te lelked által vezess bennünket, hiszen nem kell nekünk mártíroknak lennünk, csak ahogy a lelked vezet, úgy engedelmesen befogadni és szeretni. Vezesebben kérünk. És áldunk téged azért is, hogy felépíthettük ezt a szép templomot, és hogy olyan sok mindennek helyet adhatunk. Urunk, kérünk, áld meg ebben a gyülekezetünket, hogy valóban örömmel és szeretettel a te lelked vezetése által tudjuk befogadni a különböző generációkat. Az egyedülálló, vagy családban élő nyugdíjas testvéreinket, az otthon lévő anyukákat, a fiatalokat, akik idejük nagy részét az utcán töltik. Urunk, kérünk, hogy áld meg ezeket az alkalmakat, a te jelenléteddel ajándékozd meg őket, hogy amikor bejönnek a te házadba, a mi közösségünkbe, akkor megtapasztalják azt, hogy te élsz, hogy te szeretsz, hogy te elfogadsz és vársz bennünket. Urunk, így kérünk, hogy áld meg azokat, akik ezekben a szolgálatokban munkatársként szolgálnak. Áld meg őket a te szereteteddel, a te vezetéseddel, a te bölcsességeddel. És nyisd meg a mi szemünket, hogy tovább tudjunk menni ebben az irányban, ahogy vezetsz bennünket. Tégy egyé bennünket ebben, hogy valóban egy szívvel tudjunk együtt imádkozni ezekért a szolgálatokért. És hadd legyen a gyülekezetünk valóban áldássá a lakótelep számára, hogy mindenki, aki keres téged, vagy nem is tudja, hogy keresd, de az élete hányatott, az benned békességet találjon, és már most leborulhasson előtted, és vallhassa, hogy te vagy az Úr, az Atya Isten dicsőségére. Így kérünk, hogy áldj meg bennünket, és vezess. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.